Azt hiszem, hogy ebben a minőségben még nem találkoztunk, ugye? Hogy én itt szolgáljak a Fejérvár Csurgai Hetednapi Adventista Gyülekezet szószékén. Ugye nem? Nem? Még soha? Jó. Hát akkor nagyon örülök, hogy köztetek lehetek először, és köztetek lehetek újra. Akikkel még nem találkoztam, vagy nem mutatkoztunk be, Erdődi Péter vagyok. És ennek a gyülekezetnek ugyan soha nem voltam tagja, de én ide hazajárok, mert a családom itt lakik. A családom egyik fele. És szeretnélek benneteket kérni, hogy nyissátok meg velem az igét Péter apostol második levelénél. Egy olyan kérdésről szeretnék ma veletek gondolkodni, amiről őszintén szóval először beszélek szószékről, és érinteni fogok egy-két érzékeny témát, de alapvetően arról szeretnék beszélni, amit Péter apostol a második levelében mond, az első fejezetben, és onnan olvasom a 16-tól a 18. versig az igét, és majd később a folytatást. Péter apostol második levele, első fejezet 16-tól 18-ig olvasom. Mert nem mesterkért meséket, tudnélik mítoszokat, követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: ez az én szeretett fiam, akivel én gyönyörködöm. Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. Hadd kérdezem meg tőletek, hogy van-e rajtam kívül még valaki, akit valaha megkísértett az a gondolat, hogy sokkal egyszerűbb lenne az életem, hogyha ott lettem volna én is a Szent Hegyen. Hogyha hallottam volna, ahogy az Atya szól, és láttam volna. Tudjátok, mi ez a történet? Fel tudjátok idézni? Ott voltunk vele a Szent Hegyen. Most beszélgettünk a szombatiskolában arról, hogy bajtársaknak nevezi az apostolokat a tanulmányunk. Hogy mondjam el nektek, hogy én azt látom, és ezt azt hiszem, hogy talán a Jézus Élete című könyv, de nem tudom, valamelyik Ellen White írás megerősíti, hogy Jézus csoportokra osztotta a tanítványait. Munkacsoportok voltak, háromfős munkacsoportok, és volt egy háromfős munkacsoport, akinek különleges megbízása volt. Azt mondja Péter, hogy mi ott voltunk vele a Szent Hegyen. Fel tudjátok idézni ezt a történetet? Máté Evangélium a 17. fejezetében azt találjuk, hogy a tanítvány, a 12 fős tanítványcsoportnak egy szelete ott van Jézussal a Szent Hegyen. Kik ezek? Péter, János, Jakab. Vagy Péter, Jakab, János. Igen. Ott vannak Jézussal a Szent Hegyen. Jézus elviszi őket a többi 12-től, és felviszi őket a Szent Hegyre. Mi történik addig lent? Megpróbálnak meggyógyítani a többiek egy néma ördöngős, de valami jobból nem sikerül meggyógyítani. Gondolkoztatok már azon, hogy miért? Ugye? Ez a három, ez felmegy az Úrral a hegyre, mindig ezzel a hárommal megy, mindig mindenhol ezzel a hárommal megy, és a többi 9 tanítványban a féltékenység tüze fellángol, pedig lett volna feladatuk. Az ördögöt ki kellett volna űzni, nem? Nem az lett volna a feladat? Ott volt a hiba, hogy az önérzetük erősebb volt, mint a hitük. Az önérzetük erősebb volt, mint a megbízatásukba, figyeljétek, ezt szeretném aláhúzni, mint a megbízatásukba vetett hitük. Tudnélik, hogy Krisztus megbízta őket valamivel. Három tanítványnak az volt a feladata, hogy lássa őt. A másik tanítvány ki volt a háromból? Péter, őt olvastuk most. Jakab, János. Jakabtól olvasunk valami ilyesmit? Nem, Jakab korán meghalt, az a Jakab, aki a Bibliában egy szerző, az egy másik Jakab. Jánostól olvasunk valami hasonlót? Amit kezdettől fogva láttunk, amit kezeinkkel illettünk, füleinkkel hallottunk, az életnek igéjéről. Ugye? És az élet megjelent, és mi láttuk az ő dicsőségét. Ezt elmondja az evangéliumban, elmondja a levelében, láttuk az ő dicsőségét. Péter, Jakab, János, nekik ez volt a feladatuk. Hogy amikor az Atya megdicsőíti a fiút, akkor ott legyenek. Mert ők az élő tanúk. Ők azok, akik elmondhatják, hogy nem misztikus eseményekről beszélek. Itt az van a szó szerint, hogy nem mítoszokat. Tudjátok, mi a mítosz? Ugye? A görög kultúrában különösen ismert volt a mítoszok. Azokra minden nemzetnek megvan a maga mítosza, az eredet mondái. Ugye? Ezek a legendák, a mondák, a mesebeli hősök, akiktől származtatják magukat az egyes népek. Péter azt mondja, hogy a mi hitünk nem mitológián alapul. A mi hitünk, tudjátok, mi alapul? Hogy láttuk, kezeinkkel illettük, szemünkkel láttuk, fülünkkel hallottuk az életnek igéjét. Mert amikor az Atya ezt a dicsőséget adta Jézusnak, hogy így szólt, ez az én szeretett fiam, akkor vele voltunk a Szent Hegyen. Hányan vagyunk, akiket megkísértett valaha az a gondolat, hogy milyen jó lett volna ott lenni a Szent Hegyen. Sokkal biztosabb lenne a hitem. Sokkal biztosabb lenne a hitünk, nem? Igen vagy nem? Vigyázzatok, mit mondatok, igen vagy nem? Biztosabb lenne a hitünk, hogyha Jézust láttuk volna megdicsőülni? Kicsit megosztom a gyülekezetet, igen vagy nem? Nem. Nem. Miért nem? Jézus mond valami nagyon furcsát, amikor elköszön a tanítványaitól. Azt mondja, jobb nektek, hogy én elmenjek. Hát ezt a tanítványok végképp nem tudták lenyelni, ezt nem lehet megemészteni. Mi az, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek? Mi, te, Uram, te elmész, itt hagysz minket, és még azt is mondod, hogy ez nekünk jobb. Azt mondja, jobb, mert elküldöm magam helyett a vigasztalót, azt a valakit, aki engem képvisel majd. De nézzétek csak Péter, hogy folytatja ugyan ezt a gondolatot. Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szenthegyen. És a magyar fordításban a 19. vers így hangzik, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is. Tehát vannak, akik szemmel látták Jézust, és alternatívaként ott van a prófétai beszéd. Melyik a biztosabb? Látom, kezdetek abba az irányba menni. Így van. Péter nem azt mondja, hogy az én tapasztalatom legyen számotokra meghatározó. Péter azt mondja, és most megpróbálom a görög szöveget segítségül hívni. Magyarul nyelvtörő egy kicsit, de itt a szövegben az van. Nézzétek, csak az is az dölt betűvel van az én Bibliámban, a tietekben is, ugye? Fordítói betoldás. Értelmező betoldás. De ezek nem mindig sikerülnek jól, ez esetben sem sikerül jól. Azt mondja, együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Nem mítoszokat hirdetünk nektek, de még megerősítettebb nálunk a prófétai beszéd. A prófétai beszéd még bizonyosabb, mint az, amit szemünkkel láttunk, fülünkkel hallottunk, kezünkkel tapintottunk. Azt mondja, a prófétai beszéd még ennél is biztosabb, és erre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint a sötét helyen világító lámpásra, szövétnekre, még nappal virrad, és a hajnal csillag, ezt a szót mindannyian ismerjük, foszfor, az van itt. A Vénusz nevű bolygót nevezték foszforosznak. Ugye az, amelyik jelzi a hajnalnak a közeledtét, ugye? Az esthajnal csillag. Azt mondja, míg az esthajnal csillag felkél a szívetekben, nem véletlenül használja ezt a képet Péter. Mikor kell fel az esthajnal csillag? Amikor a sötétség szűnni kezd. Amikor az igaz világosság már eljön a világba. Ezt mondja János, a másik tanú. Mind a ketten arról beszélnek, hogy az igazi világosság az maga Jézus Krisztus. És ha maga Jézus azt mondja, hogy jobb, hogy én elmenjek, akkor ő valami jobbat ígér. És tudjátok, mi az érdekes, hogy ez a valami jobb, amit Jézus ígér, ez ott volt végig a kezükben. Ott volt végig a kezükben. Mit tanultunk ma szombatiskolán? Meghalt a Messiás, pedig mi azt hittük, hogy majd ő váltja meg Izraelt. Emlékeztek, mi volt a szombatiskola igében? És Jézus csak fogja a fejét, ezek a hitetlen emberek, ez hihetetlen, akkor figyeljetek. Mózestől a prófétákon át. Elkezd nekik egy történetet mondani. Azokat a dolgokat, amelyek 1500 évvel korábban már meg voltak írva, amelyeket 2000 évvel korábban már kijelentett, sőt 4000 évvel korábban, hogy majd el fog jönni a mag, aki a kígyó fejére tapos, ezek mind ott voltak leírva. És hogyha a tanítványok komolyan vették volna, akkor nem estek volna depresszióba, mikor Jézus meghalt. Akkor azt mondták volna, hogy megvan írva, hogy harmadnapon feltámad. Megvan írva, hogy harmadnapon feltámad. Nem maradhatunk a sötétségben. Akkor nem vesztették volna el a reményt. Kétségtelen, hogy fájt volna. Persze, hogy fájt volna. De nem vesztették volna el a reményt. Nem zárkóztak volna be. 40 napnak kellett eltelni, még végül kimerték nyitni a felháznak az ajtójait. 40 nappal Jézus halála után kezdtek magukhoz térni. Az utolsó 10 nap volt az igazi reform. Az utolsó 10 nap. Az előtte lévő 40 napban Jézusnak erősíteni, támogatni kellett őket, újra elmondani a felőle való proféciákat. Azt mondja Péter, sokkal erőteljesebb a prófétai beszéd, mint az, hogy én láttam őt a Szent Hegyen. erősebb a prófétai beszéd, mint az, hogy láttuk és hallottuk az Atya hangját. Miért mond ilyeneket Péter?
Ellenőrizhetőbb,
nagyon jó. Mindenki számára hozzáférhető. Mindenki számára ott van. Tudjátok, az Isten gondoskodik az övéiről. Azt mondja, gondom van az én beszédemre. Ugye? Nem ezt mondta az Isten? Gondom van az én beszédemre. És tudjátok, ezt mondtam, hogy ebben a minőségben most vagyok itt először. A Fehérvár Csurgói hetednapi adventista gyülekezethez szólok. Mi a hetednapi adventisták elhívása? Az, hogy mi legyünk a leggyorsabban fejlődő kis egyház. Vagy az, hogy szombatonként, mint az ajtó a sarkán, mi minden szombaton ott vagyunk öltönyben, nyakkendőben a gyülekezetben. Ennyi? Mi a hetednapi adventisták elhívása? Hol van leírva a Bibliában az elhívásunk? Így idézzétek, Jelenések könyve 10. fejezet, így van, és hogy szól, tudjátok fejből is. Ismét prófétálnod kell sok nép, nemzet, nyelv, király előtt és felől, igaz? Ismét prófétálnod kell. Az utolsó időkben, a történelem legvégén Isten elhív egy népet, akinek prófétálnia kell. Figyelem, nem egyszerűen arról van szó, hogy látomások, álmok és stb. Meg nagy kijelentések. Először rá kell hangolódni a Szentlélekre. Mit jelent ez? Mit jelent ráhangolódni a Szentlélekre? Azt mondja, még megerősítettebb nálunk a prófétai beszéd. A prófétai beszéd biztosabb, mint az, hogy én a saját szememmel láttam Jézust megdicsülni, és a saját füleimmel hallottam. Miért mond ilyet Péter? Miért mond különösen nekünk a történelem éjszakájának a legvégén, amikor a hajnalcsillag kezd feljönni? Miért mond ilyet, hogy a szemednél és a füleidnél biztosabb a prófétai beszéd? Mert mi történik a történelem legvégén? Mit olvasunk Pál apostolnál? Maga Sátán mit csinál? Világosság angyalaként megjelenik, és azt fogjátok hallani, hogy ez az én szerelmes fiam. Testvéreim, az ige azt mondja, hogy ne a szemednek higgy, vagy ne a fülednek. Az elhivatásunk az, hogy az Isten igéjét hirdessük. Ránk lett bízva. És tudjátok, nem magam nevében mondom, hogy ránk lett bízva. Nézzétek meg, hogy régen mit mondtak rólunk. Hogy hívták régen az adventistákat, tudjátok? Egy nép. Milyen nép? A könyv népe. A rajtunk kívül állók, nem mi neveztük így magunkat, hogy a könyv népe, hanem azok, akik láttak minket egy 100 évvel ezelőtt, úgy hívtak minket, hogy a könyv népe. Hogyha olvasgattok mondjuk amerikai keresztény újságokat egy 100 évvel ezelőttről, akkor van egy ilyen, hogy baptisták interjút készítenek az egyik testvérrel, a generál konferenciától 1909-ben talán. És azt kérdezik, hogy mi az adventisták sikerének a titka? Miért vagytok ennyire eredményesek a misszióban? Mert a könyv népe voltunk. Azért, mert a prédikátoraink nem letelepített parókia lelkészek voltak, hanem misszionáriusok. Mind ment előre. Hadrendbe állították a gyülekezetet, és mind, mint egy katonacsapat úgy működtek. Ezzel nem kritizálni akarom jelenlegi lelkészeinket, inkább azt mondom, hogy azok a lelkészek, akik így fogják fel a hivatásukat, azok eredményesek lesznek. Ez egészen biztos. Ez egy ígéret. Miért? Mert mi a megbízatásunk? Ismét prófétálnod kell, nem? Vagy menjetek el széles a világra, ugye? Azt mondja nekünk az ige, hogy az Isten ezt a megbízást adja. Ismét prófétálnod kell. A prófétálás nem egyszerűen az, amit hallunk és látunk. Több annál, megerősítettebb annál az igét kell szólnunk. Testvéreim, az igét kell szólnunk. És tudjátok, hogyha a múltunkat nézem, akkor a történelmünkben van egy egyéniség, aki igazán tudta, hogy hogyan kell a Bibliát hasogatni. Ez egy egyszerű baptista farmer volt. Farmer, vagyis földműves. Nagyon jól tudta, hogy kell az igét hasogatni. Úgy hívták, hogy Miller Vilmos. Emlékeztek rá? Persze, hogy emlékeztek. Éppen a napokban, pontosabban a napokban olvasgattam erről, de tegnap este találtam egy nagyon érdekes idézetet. Ellen White írja 1884-ben a Revient Herald című újságban. 1884. Miller ekkor már, hát azt hiszem 49-ben halt meg, tehát egy bő 30 éve halott, 35 éve. És Ellen White ezt írja. Akik a harmadik angyal üzenetét hirdetik, kik azok, akik a harmadik angyal üzenetét hirdetik? az adventisták. Remélem, hogy mi. Igaz? Hirdetjük a harmadik angyal üzenetét? Hirdessük a harmadik angyal üzenetét. Figyeljétek, hogyha akarjuk hirdetni, akkor ez nekünk szól. Akik a harmadik angyal üzenetét hirdetik, ugyanazzal a módszerrel kutatják az írást, amit Miller apánk alkalmazott, így hívta. Miller apánk. Father Miller. A látkép a proféciákról és profétikus kronológia című könyvecskéjében Miller apánk a Biblia tanulmányozás alábbi egyszerű, de igen értelmes és fontos szabályait fekteti le. És most Ellen White idéz Millertől. Minden szónak megfelelő jelentősége kell, hogy legyen az adott tárgyra nézve, ahogy ezt a Biblia kifejti. Minden írás szükséges és megérthető annak, aki szorgalmas annak alkalmazására és tanulmányozására. Nem rejthető el, és nem is lesz elrejtve semmi abból, amit az írás kinyilatkoztat azok előtt, akik hittel kérik, kétkedés nélkül. A tanítás megértéséhez. Gyűjts össze minden Biblia verset az adott témában, amit szeretnél megérteni, és hagyd, hogy minden egyes szó kifejtse a maga befolyását, és ha elméletedet ellentmondás nélkül fel tudod állítani, akkor nem járhatsz tévedésben. Az írásnak önmagát kell magyaráznia, mivel a Biblia egy szabály önmagában, szabályrendszer. Ha egy tanító magyarázatától függök, aki találgat a jelentést illetően, vagy csak arra vágyik, hogy az adott szöveg azt jelentse, amit ő szeretne, vagy felekezeti hitvallásának megfelelő jelentést akar kihozni az igéből, vagy azért tanít, hogy őt magát bölcsnek tartsák, akkor találgatása, vágyai, hitvallása és saját bölcsessége válik az én szabályrendszeremmé, és nem maga a Biblia. Ellen White így folytatja, a fentiek csak egy része ezeknek a szabályoknak, és jól tesszük, ha saját Biblia tanulmányozásunkban tartjuk magunkat az itt vázolt alapelvekhez. Az igazi hit az íráson alapul. Tudjátok, Miller rendkívül egyszerű és rendkívül logikus szabályokat vezetett be saját magára. Miről beszélt? Nézzétek csak, mit mond itt az ige. Visszalapozok 2 Péter 2 első fejezetének a legvégéhez, amit nem olvastunk fel. Jól teszitek, ha erre a még megerősítettebb bizonyságtételre figyeltek, tudnélik a prófétai beszédre, amíg nappal villad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, vagyis vegyétek eszetekbe először azt, hogy az írásban egy prófétai szó vagy egyetlen profécia sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából, nem emberi akaratból származott a prófétai szó, hanem Szentlélektől indítatva vagy Szentlélektől hordoztatva, ihletve szóltak az Isten szent emberei. Hogyha valaki csak ezt az igét komolyan veszi, akkor az egész írást komolyan kell vennie. Ebben az igében benne van ez az egész módszertan, amiről Miller beszélt. Az írás önmagát magyarázza, nem emberi elképzelések alapján. Máshol azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett. Azt mondja, sötétben világító szövétnek ez azt jelenti, hogy nem kell, hogy elrejtett legyen. Hanem az Istennek a kinyilatkoztatással az a szándéka, hogy az ki legyen nyilatkoztatva, igaz? A kinyilatkoztatás nyílt. Az a cél, hogy az ember megértse az Isten szavát, az Isten gondolatait, az Isten akaratát, végső soron az ő jellemét. Nézzétek, hogyha a tanítványok figyeltek volna a prófétai beszédre, az Emmauszi úton. Szomorúak voltak. Maguk alatt voltak. Ma azt mondanánk, hogy depressziósak voltak. Hatalmas sok érte őket. Meg voltak keseredve. Itt Péter mit mond? Olyan, mint a sötét helyen világító szövétnek. Olyan az ige, mint az a lámpa, amit a lehető legsötétebb helyen gyújtanak meg. Ha figyeltek volna a proféták szavára, nem kellett volna elkeseredniük. Elszomorodtak volna, az biztos, amikor Jézust látták meghalni. Mi is elszomorodunk, hogyha a keresztre nézünk. De én már nem azért, mert csak azt látjuk, hogy micsoda fájdalmakon ment át ez a tőlünk független valaki. Ez a bizonyos Jézus Krisztus. Hanem a kereszt önmagában bűnbánatra kell, hogy késztessen minket. Ez az az Istentől való szomorúság, amiről Pál beszél. A jó szomorúság megtéréshez vezet. De ezeknek a tanítványoknak nem jó szomorúságuk volt. Ők eltévesztették, szem elől tévesztették a hajnalcsillagot. Szem elől tévesztették a lámpást. Péter és William Miller 1800 év különbséggel teljesen összhangban beszélnek. Az írás röviden szólva magát magyarázza. Magát magyarázza, és egy picit hagy aktualizáljam ezt a kérdést. Véleményetek szerint, hogyha van egy közösség, ami útnak indult az 1840-es években, náluk van a hajnalcsillag, mert tudják, hogy a Bibliát hogyan lehet megérteni. És a Biblia meg is nyílt előttük. Úgyis nevezték őket később, hogy a könyvnépe, igaz? Tehát akkor a világ is bizonyságot tett arról, hogy a Biblia megnyílt előttük. Hadd kérdezzem meg tőletek, ezt Sátán meddig nézi ölbetett vagy zsebre dugott kézzel? Honnan tudjuk, hogy sem eddig? Honnan tudjuk, hogy nem ment nyugdíjba 1844-ben? Az igéből honnan tudjuk, hogy Sátán semmitől nem retteg jobban, mint hogy előáll egy nép, aki fogja az igét, és azt úgy érti, és tanítja, és hasogatja, mint az van. Idézzétek nekem az igét. Jelenések könyve 12. fejezete, igaz? Jelenések könyve 12. fejezetében mit olvasunk? Az asszony elrepül, ugye szárnyakon elrepül a pusztába, aztán a föld segítségül lesz az asszonynak, miután eltelik az a bizonyos idő. És bocsátott a kígyó, tudnélik, az óriás kígyó, vagyis a sárkány. Az ő szájából az asszony után vizet, hogy azt elragadja, de a föld segítségül lett az asszonynak. És amikor az asszony a földön, arra a bizonyos földre, amiből a következő fejezetben egy fenevad nő fel, eljut arra a földre, akkor ezt olvasom a 17. versben, 12. fejezet 17. versében. Megharagudott a sárkány az asszonyra. Bocsánat, nem olvastuk már ezt korábban, hogy megharagudott? Dehogy is nem, ugye? Néhány verssel korábban, hogy jaj, a föld lakosainak, mert a sárkány nagy haragolt, és akkor miért mondja el megint, hogy megharagudott? Mint hogyha megszűnt volna a haragja? Nem. Eddig is haragudott, és most még jobban megharagszik. Azt mondja, megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék, tudnélik, hogy háborút készítsen az ő magvának maradékával. Ki kell? Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél ott volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Jézus Krisztus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Ezt olvastuk? Ezt. Nézzétek csak, ha valami Sátánt még egyszer, kétszer annyira feldühíti, akkor az mi? A prófétai beszéd. Amikor az Isten népe rájön arra, hogy az igét hogyan lehet hasogatni. Amikor az Isten népe rájön arra, hogy mi a kulcs az igéhez, hogy az írás önmagát magyarázza, hogyha valamit kijelentesz az írásról, akkor szedj össze mindent, az ellentmondásosnak látszó igéket is, ne félj! Ne félj az ellentmondásokat is egymás mellé tenni. Tudjátok, az elmúlt 2000 évben a kereszténységnek, nem is 2000, mert az apostolok korára ez nem volt jellemző, azt írja a Biblia, hogy megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és hazugnak találtad őket. Mindent megvizsgáltak. De az apostolok korszaka után egészen, eddig a mozgalomig, tudjátok, mi volt a legnagyobb baj a kereszténységgel? Az, hogy féltek szembenézni olyan igékkel, amelyek saját felismeréseiket nem támasztják alá. Lutherék szembesültek a szombat tanításával. Csak volt köztük egy fanatikus Karlstadt, és ő volt az, aki leginkább megértette a szombatot, de olyan jelleme volt, meg olyan munkássága, meg olyan hatása, hogy Luther már csak emiatt sem állt szóba a szombattal. Melanchthon leírja, hogy az egyház maga állandóan, mármint a római katolikus egyház, maga Róma, állandóan arról beszél, hogy micsoda nagy az egyház hatalma, hogy a szombatot áthelyezhette vasárnapra. Tudták, hogy valami gigszer van, valami nem stimmel, de nem jártak a végére. Nem hasogatták igazságosan az igét. Nem állítottak egymás mellé minden egyes igét. Azokat is, amelyek ellentmondásosnak látszanak. És tudjátok, hogy Miller Vilmos is itt követett el egyetlen egy hibát. Mert egyetlen egy igét nem vett oda. Sem a napot, sem az órát nem tudjátok. De nem hibáztatom őt. És úgy látom, hogy az Isten lelke sem hibáztatta őt, mert jó érzésből tévedett. De tudjátok, hogy Ellen White hogyan folytatja ezt, amit idéztem? Azt mondja, akik hisznek a hármas angyal üzenetben, a harmadik angyal üzenetében, azok ezeket a módszereket fogják alkalmazni. Az igazi hit az íráson alapul. De Sátán annyi eszközt használ, hogy küzdjön az írások ellen, és mindenféle tévtanokat hozzon be. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan tanítunk. Az egyik legnagyobb csalás a mi időnkben az, hogy sokat időzünk az érzéseken, és azt állítjuk, hogy őszinték vagyunk, miközben szembe megyünk az írás világos szavával. És utána elkezd az érzelmekről beszélni. Több mondaton keresztül. Testvéreim, lehet őszintén tévedni, de a tévedés az tévedés. Lehet jó érzésekkel tévedni, de a tévedés az tévedés. A kérdés az, hogy most az egyház hogyan áll a tévedés, nem tévedés, az ige hasogatásának a kérdéséhez. És ahogy mondtam nektek, egy olyan érzékeny témát érintek, és csak egy néhány perc elejéig, amit muszáj érintenem. Múlt év júliusában a világközösség hozott egy döntést, és tudjátok, nekem teljesen új felismerés a bizonyságtételek 9. kötetéből, meg apostolok cselekedetei 15. fejezetéből, hogyha a világközösség küldöttei összejönnek, akkor amit ott döntenek, mivel Isten ezt ígérte, ezért annak a szónak hatalma van. Ebben az évben a világközösség döntött arról, hogy a divíziók nem dönthetnek, azaz az egyház nagyobb egységei nem dönthetnek a felszentelés kérdésében saját hatáskörben. Rendben, a közösség szólt, a világközösség szólt. Nem vezetők találták ki, hanem minden országból, minden kultúrából, minden gyülekezetből, vagy inkább így mondom, minden egyház területről a küldöttek voltak azok, akik döntést hoztak. A bizonyságtételek 9. kötetében azt olvassátok, hogy ha a világközösség ilyen formában döntést hoz, akkor azt tartsuk tiszteletben. Rendben. Utána minden divízió nyilatkozott arról, hogy hogyan áll a döntéshez. A mi divíziónk is nyilatkozott. És egyetlen egy mondatot szeretnék a nyilatkozatból olvasni, mert számomra ez világosította meg, hogy miről szól ez az egész kérdés. Nem a felszentelésről szól. És nem is a felszentelésről fogok nektek beszélni. És eddig sem arról beszéltem. A mi divíziónk így nyilatkozott. Mindannyian szomorúak vagyunk amiatt, hogy nem épült híd a szöveg szerinti és a narratív bibliai értelmezés között sorainkban. Mindannyian szomorúak vagyunk, hogy nem épült híd a szöveg szerinti, zárójelben mondom, a milleri és a narratív biblia ismeret, biblia értelmezés közötti szakadék fölött a mi köreinkben. Mit jelent a narratív biblia értelmezés? Nem tudok sajnos csak idegen szót használni, úgyhogy ezt most nézzétek el nekem. A narratíva az azt jelenti, hogy valamilyen történet, valamilyen elbeszélés. És a 20. század teológiájában kialakult egy olyan fajta bibliai értelmezési megközelítés, amely a történetből, és próbálom idézni a szakirodalmat, nem egy-egy narratívából, egy történetből nem von le dogmatikai, doktrinális, tehát tanításbeli vagy rendszeres teológiai következtetéseket. A narratíva, a bibliai történet nem arra való, hogy teológiát gyártson önmagában. Így folytatja a szakirodalom, ez nem adventista írás, de egy teológus írta. Azt mondja, a teológia maga abból áll elő, tudnélik a narratívából, úgy áll elő, amint a hitközösség reflektál a narratíva, vagyis a történet folyamataira, különböző körülmények, gondolkodásmódok és a közösség szükségleteinek megfelelően. Ez most bonyolult, de megpróbálom egyszerűen elmondani. Ha olvasol valamit az írásban, akkor nem kell szó szerint venned, ne csinálj tantételt abból, amit a szövegben olvasol, hanem itt van a saját gyülekezeted, különböző gondolkodásmódokkal, szükségletekkel, különböző kultúrákkal, és a tantétel abból következik, ahogyan mi az adott történetet megértjük. A tantétel abból következik, ahogy mi az adott történetet megértjük. Hol találtok hibát a képletben? Igen, biztos nálunk, mindennél megerősítettebb nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, vagy idézem, mi lehet, minden szónak jelentősége van. Minden szónak jelentősége van, minden igét tégy egymás mellé az adott témában. Testvéreim, a világközösségben nem a felszentelés a kérdés, és figyeljétek meg az előttünk álló néhány évet, meg a következő generálkonferenciát, ha ugyan megérjük azt itt a Földön. A világ eseményeire most ki sem merek térni. A nagy kérdés az az, hogy hogyan kell az írást helyesen hasogatni. Tudjátok, mi a hasogatás szó? Ugyanaz a szó szerepel az írás helyes hasogatásánál, mint amikor a zsidókhoz írt levélben Pál azt mondja, hogy élesebb minden kétélű fegyvernél, és mindent képes ketté osztani az írás. Testvéreim, hogyha nincs minden szónak jelentősége, akkor hagyd tegyek fel nektek egy kérdést. Hol a határ? Ha azt mondom, hogy Pál azt írja Timóteusnak az első levél 3. fejezetében, hogy a presbiter legyen egy feleségű férfi, és én erre azt mondom, és az új angol fordítások így hozzák, hogy házasságában hűséges testvér, vagy testvérnő. Hagyj kérdezzem meg, ha megengedem magamnak, hogy ezen a ponton szabadon értelmezzem a saját kultúrámban, a saját gondolkodásmódomhoz alkalmazzam a narratívát, és a teológia abból következik, hogy én hogyan reagálok arra, amit olvasok, akkor hol van a határ? Hol van a határ? Nem lesz határ. És tudjátok mit, amikor beszélgetek ezekről a kérdésekről, tényleg látom, hogy nincs határ. Mert egy testvéremnek azt mondtam, hogy figyelj, már azt olvasom, hogy egy feleségű férfi. Azt mondja, jó, de azt is olvasod, hogy hallgasson a gyülekezetben, meg hogy kösse be a fejét. Meg azt is olvasod, hogy megtiltom a szólást az asszonynak. 3 ilyen dolgot is olvasunk. Miller mit mondott? Fogd az összes igét. Mindent a témával kapcsolatban. Tégy egymás mellé. Ne hagyj ki semmit. Minden szónak jelentősége van. És hittel és elfogadással állj hozzá. Igaz? Ezt is mondta. Semmit sem kételkedvén. Testvéreim, hogyha kérjük az Urat, megmagyarázza a nehéz igéket is. És akkor kiderül, hogy a hallgasson a gyülekezetben, a hallgatásra 4 szó van a görögben. Az egyik ebből az, hogy teljes csönd. Van erre egy magyar szó K betűvel. Úgy lehetne legpontosabban fordítani. Van a némaság, van az általános csönd, és van az elgondolkodó figyelem. És az szerepel ott. Vagy az asszony fején legyen kendő. Hol olvassuk? 1 Korintus 11? Nem, sehol nem olvassuk a Bibliában. Azt olvassuk, hogy az asszony feje legyen befedve. A férfi feje ne legyen befedve. És végül a gondolatmenet végén Pál azt mondja, hogy a természet arra tanít minket, hogy a férfinak a befedett haj, vagy befedett fej, azaz a hosszú haj, égtelen. A nőnek viszont a hajfürtök adattak fátyolul. Csak tovább kell olvasni az igét. Vagy ha azt olvasom, hogy megtiltom a szólást az asszonynak, akkor úgy folytatja, hogy és hogy a férfin uralkodjék. És az és hogy az összeköti a két gondolatot. Úgy is lehet fordítani, hogy tudnélik, hogy. Azaz. A gyülekezetben az asszonyok, kedves testvérnők, ne uraljátok le a férfiakat hangos szóval. Ezt mondja Pál. Ne uralkodjon a nő a gyülekezetben a férfiak fölött, mint egy leszólva őket. Testvéreim, csak tovább kell olvasni az igét. Csak egymás mellé tenni az igéket. Ha elengedjük egy ponton a Biblia szöveg szerint értelmezését, azaz azt, hogy ami megvan írva, azt úgy veszem, amint az megvan írva. Ha egy ponton elengedjük, a dominót senki nem fogja megállítani. És tudjátok, mit ír Ellen White a jövőre nézve? Azaz a jelenre nézve? Azt mondja, igen, és ezt ismerni fogjátok. Megszenteletlen lelkészek sorakoznak fel Isten ellen. Ismeritek? A tanítás minden szele fújni fog. Ismeritek? Szerencsére én senkire nem tudok mutogatni a mi egyházunkban, hogy megszenteletlen lelkész lenne. Már csak azért is, mert csak most jöttem ide, még melegszem. De Ellen White azt mondja, hogy ez megtörténik és megtörténhet. Miért? És mi van az egész mögött? A sátán haragja. Sátán haragjával és a módszereivel sikerül elérnie, hogy a Bibliát már ne úgy értelmezzük, amint az van. Amint az meg van írva. Hogyha a Bibliában történeteket látunk, és a megváltáshoz szükséges tudást, ne haragudjatok az, hogy doktrína az elég csúnya szó a magyarban, de Pál nagyon sokszor használja. Azt mondja, akik az egészséges tudománytól elfordultak, azokkal valami nagyon nagy baj van. Pál apostol felszólítja Timóteust, hogy tartsd magad az egészséges tudományhoz. Állandóan ezt a doktrina szót használja. Mindig ugyanezt a szót, a tan. Sokszor mondják, hogy az elmélet az mit sem ér. A gyakorlat a lényeg, ugye? A gyakorlati szeretet. Várjunk csak. Hogyha nem tudod, hogy mi a szeretet, akkor hogyan gyakorlod? Nézzétek meg a pápa legújabb videóját, májusban adta ki. A négy világvallás egymásra talál. A zsidó, a muzulmán, a római katolikus, és melyik volt a negyedik? Ja, igen, buddhizmus. Mindegyik más Istenben hisz, meg másképp, de a szeretet összeköti őket. De várjatok, ha Isten a szeretet, akkor melyik? Allah, az a Jahve, akinek nincs fia, a zsidó hit szerint, vagy az a Jahve, akinek van egy szülött fia, és bemutatta őt, hogy ő a szeretet. Vagy az a Buddha, aki egyébként nem is isteni lény, még a buddhisták szerint sem. Hiába beszélnek szeretetről, hiába beszélnek nagy szavakat, hogyha a gyakorlat mögött nincs meg a helyes tanítás. A helytelen tanítás rossz gyakorlathoz vezet, a rossz gyakorlat mindig helytelen tanításból fakad. Nézzétek meg, járjatok utána, hogy igazat mondok-e. Hogyha elengedjük a tanítást, ha nem helyesen hasogatjuk az igét, akkor nem leszünk soha többé a könyv népe. Pontosabban lesz egy könyv népe, csak mi nem leszünk köztük. Testvéreim, óriási szükségünk van az ige helyes hasogatására. És még két kérdésre szeretnék válaszolni az igéből. A miértre és a hogyanra. Miért engedi meg Isten, hogy ez történjen azzal a néppel, akinek az igét kellene képviselni minden nép, nemzet, nyelv és király előtt? Miért? Feltettétek már valaha ezt a kérdést? Miért van az, hogy a hetednapi adventisták, akik a könyv népe, elkezdenek nem szó szerint elkezdik nem szó szerint érteni azt, ami le van írva? Ami annyira világosan van kijelentve, hogy nem lehet hozzátenni, elvenni, nem tudtak vele mit csinálni, egyszerűen le van írva. Miért jut ide a könyv népe? Mert nem kutatjuk az írásokat? Igen. Hogy nevezzük ezt, amikor nem kutatunk, vagy amikor álmatagok vagyunk? Mi erre a Biblia kifejezése? Langyosság. Kire jellemző? Hogy hívják? Laodicea. Nézzétek csak. Azt írja Ellen White az 5. kötet 707. oldalán. Isten fel fogja ébreszteni népét, tudnélik Laodiceát. Ha más eszközök csődöt mondtak, akkor hamis tanításokat enged be közéjük. Hamis tanítások, tévtanok fognak bejönni közéjük, ezek megrostálják őket, elválasztva a polyvát a búzától. Figyelj, nem a konkolyt a búzától, az a legvégén van. Mi a polyva és a búza? Az igaz meg a hamis tanítás. Az igaz meg a hamis tanítás. Ez a polyva, és ez a búza. A búza a tiszta tanítás. A polyva a hamis tanítás. Hogyha valaki polyván él, akkor lesz konkoly. Ugye? Valaki búzán él, akkor lesz búza a legvégén. Azt mondja, ha más eszközök nem használnak. Testvéreim, ezt Ellen White leírta valamikor, nem tudom mikor. Talán az 1890-es években, nem tudom, de bő 100 éve. És köztünk most mindenféle tanítások vannak. Akkor ezek szerint minden más eszköz csődöt mondott. Tudjátok, mikor kezdődtek a hamis tanítások közöttünk? Ez nem az én véleményem, ez sok adventista teológus véleménye. A II. Világháború utáni évtizedben. Ha más eszközök csődöt mondanak, milyen más eszközök voltak? Először volt egy Titanic, amit Ellen White leír hónapokkal, vagy sem, évekkel korábban. Felhívni az adventisták figyelmét, hogy hiába érzitek biztonságban magatokat a hajón. Meg kell ütköznötök a jéghegyjel. Ott volt az 1. világháború. Ott volt a 2. világháború. Ha más eszközök csődöt mondanak. A háború nem volt elég eszköz arra, hogy az adventisták felébredjenek. Ezért Isten azt mondta, hogy rendben, akkor olyan tanok fognak bemenni közéjük, amelyek megrostálják őket, amelyek összerázzák őket, és elválasztják a polyvát a búzától. Ezt Pál apostol így fogalmazza meg abban a bizonyos 11. fejezetben, az 1. korintusi levélben, ahol a nők fejfedőjéről van szó, ami kiderül a 15. versből, hogy ez a haj. A következő versekben azt mondja, hogy először is hallom, hogy amikor egybegyűltek szakadások, tudni, és kizmák, elkülönülések vannak köztetek, és valami részben hiszem is. És így folytatja az 1. korintusi levél 11. fejezet 19. verse. ami a Károli Bibliában nagyon-nagyon rosszul van fordítva. Szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, nem? A szakadások tanbeli szakadásokat jelentenek, szó szerint ott a hairészis eretnekség van. Szükség, hogy eretnekségek jöjjenek be közétek, hogy legyenek köztetek. Az Isten egyházához beszél. Azt mondja, szükség, hogy mindenféle eretnekségek jöjjenek be közétek. És hogy folytatja? Hogy azok, akik kipróbáltak. Akiknek a hitük megpróbáltatott, akiknek tűzben megpróbált aranyuk van, azok nyilvánvalókká legyenek, vagyis feltűnjenek. Testvéreim, az Isten egyházában, a hetednapi adventista egyházban egy nagyon komoly rostálásnak kell végigmenni. És ez a rostálás miről szól? Arról, hogy megráz mindent, hogy csak a mozdíthatatlan dolgok maradjanak meg, aki a sziklára épített. Mi a sziklára építés? Aki hallja tőlem, és megcselekszi. Homokra még simán lehet építeni, úgyhogy hallgatom Jézust rendszeresen, örömmel. De azt mondja, aki nem cselekszi meg, az még homok. Azt mondja, azért engedi meg Isten köztetek az eretnekségeket, a hamis tanításokat, a hamis tanítások miatti csoportosulásokat, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek köztetek. Miértre ez a válasz? Más eszközök csődöt mondtak. És befejezésül hagyd mondjam el a hogyant, amennyire én megértettem. Azt mondtam nektek, hogy az 50-es években kezdődött. A II. Világháború utáni évtizedben kezdődött egy nagy változás a hetednapi adventista teológiában. Erről olvashattok bőven. Most köztünk terjed egy előadás is, amit a Keroknál tartottak ezzel kapcsolatban, meg egy cikk. Megéri elolvasni. Megéri elolvasni magát a cikket. Egy Andrewsos professzor írta, hogy ha valakinek kell, akkor szívesen átküldöm. Ez egy 2012-es cikk, és ezzel a helyzettel foglalkozik. Egyetlen egy dolgot szeretnék láttatni. Nem egy ember, nem egy testvérünk, nem egy őszinte testvérünk emelt szót az elmúlt 51 néhány évben. Nem ott van a hiba, hogy ne lenne, hogy megszűnt volna a tisztánlátás, hanem valahol máshol van a hiba. Márk evangéliumában olvasunk egy arám kifejezést. Azt, hogy Boanergész. Mit jelent ez a szó? Mennydörgés fiai. Tudjátok, olvasom az elmúlt 50 év teológiai értekezéseit. Azoknak a testvéreknek a hozzászólásait, akik szerették volna visszaterelni eredeti medrébe az adventista tanításokat. És tudjátok, milyen kifejezés jut eszembe? Ez. Mennydörgés fiai. Magamról beszélek. Meg azokról, akiket olvastam. Már meghaltak régen. Név nélkül. Csak magamat említem név szerint. Én, hát nem tudom hány évtizedet, de mondjuk teológiai tanulmányaim alatt, és az utána következő néhány évet egy boanergészként éltem le. Mert szerettem volna, hogyha visszatérünk, és a hetednapi adventista egyház is, bár kívülről néztem, de szerettem volna, hogyha visszatér az alapokhoz. És hajlandó lettem volna tüzet kérni rájuk. Hajlandó lettem volna tüzet kérni bárkire. Tudjátok, az eretnek üldözés soha, de soha nem volt Krisztus módszere. Soha. És Krisztus vár. Krisztus arra vár, nem csak arra, hogy felismerjük, hogy mi a helyes tanítás, vagy felismerjük, hogy hogyan kell helyesen hasogatni az Isten igéjét, hanem, és ezzel szeretném befejezni, Krisztus egy dologra vár. Egy dologra vár. És ezt megtaláljátok a Krisztus példázatai 69. oldalán. Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Amikor Krisztus jelleme tökéletesen kiábrázolódik népében, akkor eljön, hogy mint sajátját, sajátjait magához vegye őket. Nem fog helyreállni a hetednapi adventista teológia csak azért, mert dühösek vagyunk a felülés miatt. Először az igét önmagunk számára kell hasogatnunk, testvéreim. Az ige nekem szól először. Én vagyok az, akinek az ízéig és velőig eljut a kard, amiről a zsidókhoz írt levél beszél. Nem a másik, hanem én. Krisztus sóvárogva várja, hogy az ő képmása kiábrázolódjék az egyházában, testvéreim. Ez azt jelenti, hogy Krisztus módszereivel kell tanítanunk. Hogyan tanított Krisztus? Jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Hogyan tanított Krisztus? Elment és gyógyította a betegeket. Vigasztalta őket. Hogyan tanított Krisztus? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor találtok nyugalmat a ti lelketeknek. A hetednapi adventista teológia helyreállításának ez az egyetlen útja. Nem tudok mást. Nem tudok más utat, és nincs is más út. Ellenőrizzétek ti magatok. Nézzétek meg ti magatok az igében, hogy úgy van-e, amit mondtam. Én azt kívánom nektek, testvéreim, hogy ismerjük fel Krisztus munkáját az ő egyházában. Ismerjük fel az ő igéjét, tanuljuk meg azt úgy hasogatni, helyesen hasogatni, amint az ige maga tanít arra. Az igéhez nem kell semmit hozzátennünk. Nem kellenek kommentárok, nem kellenek magyarázatok. Egy dolog kell, a szelídség lelkülete. Akkor tudunk együtt igét tanulni, akkor megértjük azokat a dolgokat, amiket Isten elrejtett számunkra. Mert az ő célja az, hogy az ő képmása, az ő jelleme kiábrázolódjon bennünk. Én ezt kívánom nektek. Amen.